ez a ritmus-melódia viszony valójában elfedi azt, hogy miért élvezik a kmerek ezt a zenét ilyen rettenetesen. Miért olyan fontos nekik. És azt hiszem, én azokkal értek egyet Kárpáti Jánossal például, akik azt mondják, hogy itt emögött valójában az a funkció, amelyik a kultikus áll, tehát egy kiemelése a hétköznapokból, és egy rendkívüli tudatállapotnak a megélésének az öröme, amit ők kultikus eseménynek élnek meg a zenélés hallgatása közben. Tehát ennek a lelki állapotnak az emelkedettsége az, ami igazán szórakoztatja az értelmiségi kmerembet, ugyanúgy, mint a parasztot, és a tánc és a dráma és a zene együttes összefonódása, egymás melletti érdekes viszonya az, ami ezt a bizonyos sajátos tudatállapotot létrehozza.
Kedves hallgatóink, Jelen Jánost, a buddhista főiskola rektorát lelkesülten hallották.
Igen. Még van egy muzsikánk, megmutatjuk a xilofon zenét, a kmer xilofon zenét. Most vizsgálva ezt a majdnem oboeszerű hangszert, a Strolite, ugye erről az jutott eszembe, hogy amikor nézek egy magyar oboistát, akkor azt látom, hogy eszméletlen megnő a fejbe a vérnyomása. Ugyanezt látható egy kmer hangszeresnél is?
Hát igen, illetve van egy másik hangszerük is, amelyik egy ilyen hatlyukú fuvola, síp, nem tudom igazán, hogy melyik a megfelelő kifejezés, amelynél ráadásul úgy kell lélegeznie, hogy folyamatosan veszi a levegőt, miközben folyamatosan fúj. Tehát szakadatlanul fújja a hangszerét.
De van ilyen fuvolista módszer.
Igen, így szólaltatják meg ezt a Strolite-nak a partner eszközét.
Köszönöm, akkor egy kicsit hallgassuk a xilofon hangját, mer xilofon hangját, és aztán folytatjuk mással. Folytatjuk a Szkercó műsorát, Kambodzsával foglalkozunk, stúdióban Jelen János, a Tankapuja buddhista főiskola rektora, volt vietnami nagykövetünk, és Benda László újságíró. Ugrunk egy keveset, a 20. század. A meghatározó, ugye azt először beszéljük, arról, hogy említsünk, hogy ez királyság ma is. Kambodzsa, ugye?
Így van.
Aki a legismertebb számunkra, az a Narodom Sihanouk volt, a Narodom a családnak a Sihanouk nevű tagja, aki egyébként egy művészember is volt, sok, hát volt pénze rá, tehát filmet készített, filmfesztiválkon indult, verseket írt, talán zenéket, de nem ez a jegyző.
Szövegíró, még sok minden volt. Szerepelt, egy nagy pozőr volt.
És egyébként?
Egyébként nagyon nagy tekintélye volt a maga korában, hát én a 20. század egyik legnagyobb kaméleonjának tartom. Kíváncsi vagyok, hogy a nagykövet úr mit mond erre, aki nem csak vietnámi, hanem indokínai nagykövet is volt.
Személyesen ismerte is.
Háromszor találkoztam vele életemben, amikor egy picikét talán közvetlenebb, vagy egy a diplomáciában amúgy rendkívül szűk keretek közé szorított körülmények között, de mégiscsak bensőségesebb párbeszédet folytathattam vele. Én azt gondolom, hogy valóban a 20. századnak egy rendkívül érdekes és nagyon összetett személyiségű
képviselője. Egy nagykövet még sem mondhatja azt, hogy kaméleon.
Valóban nem használnék ilyen szavakat, különösen azért nem, mert személyesen nagyon sokat köszönhetek neki, hiszen amikor egy alapítványt 92-ben Göncz Árpádnak a támogatásával és az ő segítségével próbáltam létrehozni, akkor Szihanuk ennek a kezdeményezésnek a támaszává vagy támogatójává vált, és enélkül nem is lehetett volna.
És milyen alapítvány volt?
Ez az Ankor alapítvány volt, aminek aztán engedélyezte, hogy királyi Ankor alapítványnak nevezzük. Tehát én semmiféleképpen nem szeretném, hogyha azt az ő jellemének, és mindenféleképpen, amit László említett, nyilvánvalóan része, meghatározó eleme az ő életének, ez az állandó alkalmazkodási kényszer.
Finoman fogalmaztál, de valóban így van.
Mégis azt kell mondanom, hogy ami különlegessé teszi, hogy milyen sebességgel volt képes pozíciót változtatni, és milyen hihetetlen gyorsasággal találta meg, többnyire megelőzve kortársait, vagy közvetlen környezetét, azt az irányt, amelyik irányba a lehetetlennek tűnő politikai kiugrás lehetősége mégiscsak megteremthető volt. Hogyha valamilyen ilyen költői képpel próbálnék ügyeskedni, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen zsombékon való ugrálás a mocsáron keresztül, tehát a kambodzsai történelem 20. századi mocsara, amelyik állandóan a teljes elsüllyedés, de ha még mélyebbre visszamegyek, akkor a gyarmatosítás révén, amit vártak volna, hogy megmentik a gyarmatosítók, a franciák őket a szijámi és a vietnámi harapófogóból, amely már amúgy is felszámolta már nem csak azt a bizonyos nagy elvesztett birodalmi múltat, hanem annak már a vízfényét is elpusztította. Tehát ezeket a sokszoros trianonokat túlélve mit lehet még kezdeni ezzel az országgal, ezzel a nemzettel, ezzel a múlttal, ezzel a kultúrával. És ebből a szempontból ő valóban azt hiszem, hogy egy ilyen elképesztő mocsáron keresztül vezető zsombéktáncos volt.
Aztán kérdés, hogy hová jutott. Tehát a zsombék maga is süllyedni kezdett. Amikor ő hatalomra jutott 19 évesen, ha jól emlékszem, 1941-ben még a francia uralom időszakát
értük. Barinfont.hu oldalon van egy fotó ebből.
Később a II. Világháború után, hol az el nem kötelezettek mozgalmának egyik kulcsfigurája volt, hol némi szovjet barátságot is mutatott, természetesen kényszerűen is, ha úgy tetszik, Kína barátságot, jó kapcsolatokat igyekezett ápolni a két nagy szomszéddal. Aztán éppenséggel hiába volt jóba elvben az amerikaiakkal is, hiszen azért alapítványt alapít ez, vagy az, vagy amaz, azt persze örült neki, hogyha valaki alapítványt alapít és pénzt hoz, legyen az akárha magyar is, már bocsáss meg. De elég az hozzá, hogy az amerikaiak egy puccsal megdöntötték, akkor éppen szimpatizálni kezdett a vöröskmerekkel, szóval tételezzük föl, hogy nem volt kaméleon, de csak ugyan gyorsan változtatta színe világát. Aztán a vöröskmerek is félretolták, ő a vietnámiak ellen fordult, aztán ahhoz is alkalmazkodni próbált, tehát amikor a vietnámiak kisöpörték a népnyúzó és tényleg népírtó vöröskmer rendszert, akkor ő még visszakerülhetett a hatalomba. Egy ideig a vöröskmereket is jelképesen szimbolizálva ott lebegett a zsombék hegyén hátán. Hát aztán ez a monarchia meglehetősen szimbolikussá vált. Nem csak az ő személye, hanem halála után, ezt, ha jól tudom, 2012-ben következett be. Az egyik fia, hát hivatalos fia, Narodom Szihamoni követte a trónon, aki egyébként egy Prágában, Párizsban végzett balettművész, és hát ő is megpróbál a nemzetközi porondokon táncolni, de nem sokan tapsolnak neki, de hát otthon se kap terepet arra, hogy táncoljon. Ez egy nagyon jelképes királyság, monarchia mindmáig, de finoman fogalmazva is olyannyira alkotmányos monarchia, hogy ez a Szihamoni annyira békeszerető, hogy a saját belügyeibe se avatkozik bele.
És a Szihanuk gyerek vagy ifjúkorában direkt olyan képzéseket kapott, ami elterelte őt a politikától, nem? Tehát művészeti, tehát nekem egy kicsit csodálkozom arról, hogy mégis egy államot vezetett végül is, annak ellenére, hogy hát lovakat tartott, filmeket csinált, vagy máshoz volt neki inkább érzéke.
Hát igen, ezek az életével kapcsolatos kis színesek, azok, amik igazán lekötik gyakran az embereket. Én azért szeretném őt egy icike-picikét ismét még egyszer megkísérelni a lehetetlent és megvédeni. Tudnélik, hogyha ha azt nézzük, hogy a 21. században nem azért, mert nem tudom azokat a borzalmas kegyetlenségeket, amiket végrehajtott, mintha nem tudnám, hogy mit tett mondjuk a 60-as években az ő híres pártja, a Szonkun pártnak az idején a vele szemben levő baloldaiakkal. Természetesen tudom. A mozik előadásai azzal kezdődtek, hogy levetítették a népnek azt, hogy hogyan végeznek ki egy baloldali embert, és utána lehetett megnézni a filmet. Tehát természetesen tisztában vagyok azzal, hogy falvakat írtatott ki, tehát nem ezt a részét szeretném most szőnyeg alá söpörni, hanem azt, hogy azt szeretném kiemelni, hogy van a 21. században egy Kambodzsa, ez a Kambodzsa igenis nélküle nem lehetett volna, mint politikus ellentmondásossága mindene ellenére, ha tetszik, vagy amellett, nehéz ezt így eldönteni, de itt van nekünk egy partner, aki például Magyarországgal ma is együtt akar működni, kész ajánlatokat tenni nekünk. A nagyon gyorsan fejlődő, és természetesen ez már nem Sihanouk, ez már Hun Sen, ez már egy egészen másik világ. De mégiscsak, amikor még a 90-es évek közepén, a 90-es évek 97-98-ban is még Hun Sen nagyon-nagyon óvatosan bánt azzal a lehetőséggel, hogy az öreg, akkor már ugye nem is király, hiszen átadta a hatalmat a fiának, kilép a politikából, visszavonul, és mintegy ezzel azt a kockázatot viszi be, hogy látszatra visszatérhet, és az egész nép rá fog szavazni, és az egész nép ő mögötte még egy ilyen nagyon kemény politikai rendszert, mint amilyen Hun Sen rendszer, azt is meg tudja ingatni, pusztán azzal, hogy egy ilyen szélsőségesen egy személy személyisége köré fölsorakozó nép, nemzet állandóan megbocsát, állandóan tőle várja a megmentést, állandóan azt reméli, hogy majd ő megint egy másik zsombékra ugorva megtalálja azokat a támogató nagyhatalmakat, regionális hatalmakat, amelyek őket kihúzzák az éppen meglevő nehézségek közül. Ma viszont Kambodzsa hihetetlen gyorsan fejlődik.
És arról majd szó lesz, most idejesen hallgassunk meg egy Kmerda részletét, Rodon Sihanouk énekli.
Ez itt a Civil Rádió.
Egy másik jelentős szereplője is van Pol Pot Kambodzsa történelmének, László.
Szomorú szereplője, tragikus szereplője, illetve hát a nép számára igazán tragikus. Sihanoukról még csak annyit, hogy valóban ő egyfajta folyamatosságot, akárha kulturális folyamatosságot is képviselt, hiszen amikor hatalomra jutott, akkor a francia indokínai gyarmatbirodalmon belül egy protektorátus volt Kambodzsa. Utána elnyerte a függetlenségét, nem kis mértékben az ő szerepének köszönhetően, majd megdőlt a királyság, Amerika barát puccsal jött létre egy hunta vezetésével, egy amerikai barátrendszer, ezt döntötték meg Pol Pot vezetésével a vöröskmerek, és miután a vietnámiak kisöpörték ezt a népirtó rendszert. Még mindig egy darabig idézőjelben népköztársaság volt, és ennek a bizonyos akkor vietnámi segítséggel hatalomra jutott mai miniszterelnöknek, Hun Sennek a segítségével próbáltak visszabillenteni a kátyúból, vagy visszarángatni ebből a nihilből, semmiből egyfajta királysággá, formális királysággá.
Mennyiben volt kulturális tisztogatás ott? Tehát a kínai...
Valami fantasztikus és rémséges tisztogatás volt. Ők a kínai úgynevezett nagy proletár kulturális forradalom nyomdokain akartak haladni. Pol Poték nem voltak buta emberek, Franciaországban egyetemet végzett emberek voltak, de átvették azt a szerintem félnótás jelszót, hogy 3 év megfeszített munka, 1000 év mennyei boldogság, de a városlakókat, mint vidéki dzsungelekben harcoló gerillák nem tudták ellenőrizni, ezért a városokat egyszerűbbnek látták kiüríteni. Phnom Penh-t, a fővárost, egy franciák tervezte gyönyörűséges fővárost 3 nap alatt szabályszerűen kiürítették. Az embereket vidéki kényszermunkatáborokba száműzték, rizstermesztő kommunákba száműzték. Az értelmiségtől rettegtek, ami szembeállhatott volna ezzel az ultraradikális, kőkorszaki kommunista, fasisztoid jellegű rendszerrel. Tehát az értelmiséget úgy, ahogy ma likvidálták. Hát kvázi, aki szemüveges volt, azt kivégezték. Rengeteg férfi, és nem csak férfi esett áldozatul ennek. A becslések máig ingadoznak, nyilvánvalóan a polpotista rendszer megdöntése után eltúlozva, vagy nem egyeztetve, sokszorosan beleszámolva, tehát ugyanazokat az embereket, még 3 millió áldozatról beszéltek, egy egyébként 8-9 milliós lakosságból. Ma nagyjából 1,7 millió áldozatot sejtünk, akik a kínzások, gyilkosságok, kényszermunkatáborok, éhínségek, belső háborúk, majd a vietnámiak előrenyomulása következtében bekövetkezett harcok és a későbbi polgárháború áldozatai voltak. Tehát valóban, ha már az első kérdésed ezzel volt kapcsolatos, a demográfián belül olyan torzulások keletkeztek, hogy a női lakosság rendkívüli mód megszaporodott az össznépességen belül, rengeteg férfi áldozattal járt. Ugyanakkor, mint minden háború utáni első békeévek pszichózisa, elképesztő demográfiai robbanás következett be 1979 után, és az akkori 8 millióról leapadt népesség ma már 15,5 milliósra gyarapodott. De az egész birodalom rettenetes volt. Én 79-ben közvetlenül a vöröskmerek rendszerének összeomlása után járhattam először Phnom Penh-ben. Még mindig egy kiürített város volt, hiszen nyilván az infrastruktúra visszaállítása, az ellenőrizhetőség kedvéért csak korlátozottan engedték vissza a lakosságot a régi lakhelyére. Üres utcák, tehát csak a vöröskmereknek a közigazgatási helye, illetve annak a párklánnak a székhelye volt lakott, minden más kiürülve. Nyomtattak még a vöröskmerek uralmuk utolsó pillanatában valamiféle pénzt, amire rádöbbentek, hogy ez egy kapitalista csökevény, ez egy dekadens valami, mert jegyrendszer volt, és közvetlen árucserére rendezkedtek be. Ezt a frissen nyomott pénzt a lágyszellő ott lebegtette Phnom Penh utcáin, tehát a pénzgyűjtőknek egy hatalmas kincs lehetett volna, és amikor először ott jártam, nem volt pénze az országnak, rizssel, arannyal, dollárral és cigarettával lehetett fizetni az éppen újjáéledő piacokon.
A szélfutta pénzt, ha jól emlékszem, az NDK-ban nyomták.
Igen. Tehát ez volt az a kuriózum, amikor az első újjáépített vagy helyreállított szállodában, ami tényleg csak éppen, hogy megnyitott a kapuit, mi füstszűrő szimfóniáért tudtunk jégszekrényt bérelni. De ez a vöröskmer rezsim, ez tényleg valami elképesztően szélsőséges rezsim volt, amely, ha úgy tetszik, nem szeretném se párhuzamba, se szembeállítani a náci birodalommal, de a sajátjait, a saját népét öldökölte, valamint azokat a kínai és vietnámi kisebbségieket, akikkel akkor szembefordult. Egészen sajátos dolog az, hogy ugyanakkor a kínai ideológiát vallotta magáénak, miközben azt a burzsóáziát, kereskedő, komprádor réteget is írtotta, ami miatt például a vietnámiak annyira élesen szembe is fordultak vele. És az újabb kuriózum az, hogy ma, a mai Kambodzsa, a mai érdekek jegyében éppenséggel nagyon erős szekértolója a pekingi politikának.
A mai Kambodzsáról kérdezném. De akár erről is, amit erről beszéltünk, csak mindenképpen beszélnénk a mai Kambodzsáról.
Én ma már nem követem a napi politikai eseményeket, sokkal inkább a történelem érdekel. Azok a talán látszólag haszontalannak tűnő, de szerintem nagyon fontos pillanatok, amikor ezek a szélsőségek megpróbáltak a kambodzsai történelemben is kiegyezni egymással, megoldásokat találni, közös mindenki számára elfogadható megoldásokat kerestek. Ebből a szempontból nagyon érdekes a 10. század, de tudom, hogy most a mai Kambodzsáról szeretnének beszélni. itt nehezen tudok megszólalni, egész egyszerűen nem ismerem a részleteket. Amennyit látok, az...
Ezt a mait vegyük úgy, hogy a Pol Pot utáni Kambodzsa, amiben már te is akreditált nagykövet voltál, tehát az újjáéledésnek a tanúja.
Igen, valóban ebből a szempontból az ENSZ akció, ez az úgynevezett kambodzsai átmeneti hatóság, amelyet az ENSZ hozott létre 92-93-ban is megszervezte az első általános választásokat, és amelyben részt vettem, valóban visszatekintve, mint egy marslakók, leszálltunk Kambodzsába, egy teljesen elpusztított és szétesett közigazgatású országban, amelynek az egyetlen összetartó ereje az akkori Hun Sen által irányított és a Kambodzsa államnév alatt ebből a bizonyos népi demokratikus formából táncikált a ma elfogadható politikai intézményrendszerek felé Kambodzsa, de még egy rendkívüli sokkos állapotban levő ország volt. És ez az ENSZ vállalkozás összességében visszatekintve mégiscsak lehetővé tette azt, hogy hogy Kambodzsa visszatérjen a nemzetközi életbe, hogy azok a regionális és nagyhatalmak, amelyek ezer érdekké tépték szét és szakadatlanul ellehetetlenítették azt, hogy ez az ország magához térjen, gyakorlatilag ettől a bizonyos Laci által említett 1970-es Lonnol-féle pucstól kezdődően. És az Egyesült Államok is állandóan változtatta a pozícióját, attól függően, hogy a nagy politikában például a Kínához való viszonya, és ezen keresztül mondjuk például a Vietnámhoz való viszonya, tehát itt a Laci olyan időtávokat írt le nekünk, amely idő alatt minden nagyhatalom és minden regionális hatalom legalább egyszer 180 fokkal megváltoztatta a pozícióját. És ezek között kellett ennek a sajkának, ennek a borzalmas tépet, hogy úgy mondjam, vitorlájú sajkának valahogyan túlélnie a vihar változásai.
Képzeld el azt, hogy Sihanouk 1941-től 2012-ig valami módon meghatározta azért a kambodzsai politikát, akármilyen látszólagos vagy valós hatalommal, de meghatározó szereplő volt. Ez a Pol Pot-féle diktatúra, ez nem tartott 4 évig sem. De olyan rettenetes volt, olyan tragikus volt, hogy mégis a 20. század egyik szégyenfoltja, ezért mindig bennmarad a történelembe. De jusson az eszünkbe az, hogy ez a ma diktáló ember, ez a Hun Sen nevű jelenlegi miniszterelnök, aki valójában a valós hatalom, miközben királyságról van szó, 1979 óta ott van a hatalom közelében, és több mint 30 éve miniszterelnök. Tehát valóban egy ügyes politikus, ez elvitathatatlan tőle. Egy ilyen konfuciánus közegben, ahol a kornak, a tekintélynek jelentősége van, 27 éves volt, amikor miniszter, külügyminiszterré választották, természetesen vietnámi segédlettel, és amikor megkérdeztem tőle közvetlenül a kinevezése után, hogy de mondjuk mekkora a puvoárja, vagy mennyi a fizetése, ahogy idéztem, nem volt pénz, azt mondta, hogy mit minden a kambodzsai polgárnak, 18 kiló rizs. Időközben ezt az országot valamelyest konszolidálta, miközben a két szomszédos indokínai országban, Vietnámban természetesen, mint meghatározó hatalomban, és Laoszban kommunista egypárti rendszer van, itt királyság létezik, egy formális többpártrendszer, ha finoman fogalmazok, egy kicsit a közvetlen közelünkre utal, vagy irányított demokrácia, egy illiberális demokrácia, de ez az ember azóta is hatalmon van, és a gazdaság virágzik.
Itt akkor talán egy anekdótát most már elszabad mondanom. Röviden, amikor én elbúcsúztam 1998-ban Sihanouktól a nagyköveti időtartamon lejártát követően, akkor a személyes beszélgetésre utaltam már. Ő azt mondta, hogy Hun Sen az egyetlen, akit igazán a gyermekemnek szeretnék tekinteni, mert ő az egyetlen igazi politikus, aki érti azt, hogy mik a Kambodzsának az érdekei. Tehát nagyon meglepően és furcsa módon egy ilyen sajátos politikai reinkarnációjának is tekinthetjük Hun Sent, aki Sihanouk után képes ezt a most már azért egyre ügyesebben és egyre működőképesebben, modern fejlődésen átmenő országot irányítani. Hát ezek nagyon nehéz és bonyolult kérdések.
Viszont most szinte be is fejezzük a műsort, ami alapvetően...
Emberek, menjenek Kambodzsába.
Igen, mert azért kulturálisan ez nagyon lelkesítő is. Adásunkban tehát Kambodzsáról beszélgettünk, vendégeim voltak Jelen János, a Tankapuja buddhista főiskola rektora, és Benda László újságíró, hangtechnikusunk Kemény Dániel volt.
Az elmúlt órában egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.